Rádió Egyetem. Hidrológia. Varga György előadása.
Hát először egy kicsit próbáljuk áttekinteni a párolgás folyamatának egy kicsit a fizikáját, ahhoz, hogy aztán a konkrét párolgási folyamatokat tudjuk részletesen elemezni. Hát amikor párolgásról beszélünk, akkor célszerű felbontani ezt az egész folyamatot egy pára leadó arrendszerre, ezt a rendszert, két arrendszerre, egy párát leadó arrendszerre, ha úgy tetszik, egy vizet leadó arrendszerre, és egy párát felvevő arrendszerre. Ugye a párát leadó arrendszer, a vizet leadó arrendszer nagyon sokféle lehet. Nézzük meg, hogy mi minden tartozik ebbe a sokféleségbe. Hát az első, ami itt a felsorolásunkban szerepel, maga a víz, a szabad vízfelület. Ez lehet természetes, vagy lehet mesterséges szabad vízfelület, ami különböző mértékben, különböző sebességgel folyamatosan ad le vizet a párolgás révén. Ma erről részletesen fogunk beszélni. Aztán a hó- és jégfelületek párolgása. Ezek is adnak le vizet. Nagyon jól tudjuk, hogy maga a talaj is párolog. Itt úgy szerepel az ábrán, hogy csupasz talaj, és ha egy picit tovább nézzük, akkor a növények felületéről történő párolgás is ide tartozik. Aztán a burkolt felületek párolgásait az szerepel, hogy út, hát nem csak út, hanem egyéb burkolt felületekről történő visszapárolgás. És az utolsó ebben a csoportban a talajvízből történő párolgás, amiről mi már annak idején megemlékeztünk vízföldrajzban, ugye a talajvízből, a talaj nedvességen keresztül történő párolgás. Na most, ha ezt a felsorolást egy kicsit összefogjuk, és próbáljuk egy fogalom alatt, egy gyűjtő fogalom alatt kezelni, akkor azt mondjuk, hogy ezek a felsorolt tényezők jelentik a szabad felületeknek a párolgását. Sokféle van még egyszer. Víz, jég, csupasz talaj, növényzettel fedett talaj, burkolt felületek, talajvíz. Ezek a szabad felületek párolgása. Idegen szóval evaporációja. A evaporációhoz még célszerű azt elmondani, vagy aláhúzni, hogy ez egy fizikai folyamat. Majd aztán ezt még kiegészítjük, de egyelőre ezt szögezzük le, hogy ez egy fizikai folyamat. Na most nézzük tovább az ábrát, az ábrának a jobb oldalát, ott az szerepel, hogy párologtatás, tehát nem párolgás, párologtatás, ami az előzőekhez képest egy jelentősen eltérő folyamat, ez egy fiziológiai folyamat, vagy magyarul élettani folyamat, amikor az élő szervezet működése során következik be a rendszerből vízleadás, tehát a párát leadó arrendszerből, a párát felvevő arrendszer felé vízleadás, ezt hívjuk párologtatásnak, vagy transpirációnak, itt ott van a neve. Mik tartoznak ide? Hát az egyik, ami a legkézenfekvőbb, a növények párologtatása, tehát a növény élete során vizet ad le a légtérbe, ez a transpiráció, vagy párologtatás. Hogy hol van ez a növény, ugye azt is hozzá kell tenni, ugye a talajon, tehát a vizet a talajvízből és a talajnedvességből veszi. Tehát itt van az az eset, amikor a csupasz talajnak is van egy párolgása, ami fizikai folyamat, de van a növénynek is egy párologtatása, ami fiziológiai folyamat. Itt ezen az ábrán nincsen, de én azért hozzáteszem, hogy most maradjunk a mi viszonyaink között, az evaporáció és a transpiráció, tehát a csupasz talaj párologása és a növényzet párologtatása egy időben zajlik, egyszerre zajlik, éppen ezért ezt a folyamatot evapotranspirációnak hívom. És még egy példa szerepel itt, aminek már van előzménye, amikor a növényzet szabad vízfelületen van. Itt megint evapotranspiráció történik, hiszen az evaporáció az a víz, szabad vízfelület párolgása, a transpiráció pedig a szabad vízfelületet borító növényzet párologtatása, tehát megint evapotranspiráció, térben és időben együtt zajló folyamatról beszélünk. Szerepel is ugye az ábra felső részén területi párolgásként is szoktuk az evapotranspirációt nevezni. Ez a hidrológia szempontjából a vízgyűjtők vízforgalmának vizsgálata, megállapítása szempontjából nagyon fontos. Maradjunk még egy kicsit ebben a párát leadó alrendszerben, és egy kis visszatekintés, vagy felidézése annak, amit a vízföldrajzban megbeszéltünk. Ugye a talajból történő párolgás során, ha visszaemlékszünk arra az ábránkra, amely a talajvíznek a helyzetét mutatta, ugye a felszín és az első vízzáró réteg között, akkor itt van a talajvíz felszíne, és a teljes vertikumot tekintve megkülönböztettünk egy kétfázisú zónát, emlékszünk erre, tehát a talajvízszint és a vízzáró között, ez volt a kétfázisú zóna. A két fázis a talaj és a víz, a háromfázisú zóna pedig a térszín és a talajvíz tükör közötti vertikum. Ebben a talaj és vízen kívül a harmadik fázis a levegő. Na most, ha a háromfázisú zónánál maradunk, akkor azt mondtuk, hogy ezt a háromfázisú zónában a talaj szemcsét körülvevő vízhártyát, vízréteget, tehát ezt a teljes burkot hívtuk hidrátburoknak, de a hidrátburok olyan szempontból tovább osztható, hogy van egy belső része, erre majd fogunk később beszélni, amit mi úgy hívtunk a vízföldrajzban, és most is úgy nevezünk, hogy higroszkópos víz. A külső részét ennek a hidrátburoknak, tehát a talajszemcsétől távolabbi részét pedig hártyavíznek. Na most hidrológiai szempontból ennek a hidrátburoknak a külső része a mobilis, az aktív, ami azt jelenti, hogy ez a víztömeg tud, vagy ez a vízmennyiség tud részt venni a hidrológiai ciklusban, a hidrológiai körforgalomban. Ez az a vízkészlet, ami a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet. Honnan származik a talajszemcse körül lévő hidrátburok víztömege, vízmennyisége? Hogy kerül ez oda? Ki emlékszik vissza a vízföldrajzból? Mit mondtunk ott? Tehát hogy jut oda az a vízmennyiség? Háromfázisú zónában, tehát itt vagyunk. Hogy kerül ide víz? Hát mi a legkézenfekvőbb válasz erre, és természetesen igaz. Hát nyilván a felszín felől a csapadékból történő beszivárgással. Ez az egyik út. A másik út ellentétes irányból a talajvíz felől, emlékszünk-e, hogy a talajvíz felől hogyan kerül ide víz? Kapilláris emeléssel. Hiszen azt mondtuk, és ezt csak ismételjük most, hogy a háromfázisú zóna, ahol ugye a levegő is, mint harmadik fázis ott van, A háromfázisú zóna úgy fogható fel, mint egy végtelen számú hajszálcsőből álló rendszer. Ez a hajszálcsövesség nagyon kedvez ennek a vízmozgásnak, tehát a kapilláris vízemelésnek, és a kapilláris vízemeléssel természetesen nagyon különböző mértékben, tehát talajfajtától függően víz kerül be a kétfázisú zónából, tehát a talajvízből a háromfázisú zóna fel. Tehát mind a két oldalról történik utánpótlás. Tehát ez a forrása ennek a vízmennyiségnek. Tehát visszatérve akkor ide, a hártyavíz az, ami mobilis, mozgékony, a higroszkópos víz az adhéziós erő következtében rendkívül erősen kötődik, tapad a talajszemcséhez. Ez a párolgás számára nem hozzáférhető vízkészlet. Ezt úgy is szoktuk mondani, hogy ez a holtvíztartalom, hogy ezt hogy lehet megállapítani, illetve számítani. Erről a későbbiekben fogunk beszélni, most itt egyelőre csak említést tettünk róla. Tehát a párát leadó arrendszernek ezek a részei, és ezek azok a párolgási folyamatok, amelyek révén a víz távozik ebből az arrendszerből, és most egy kicsit azt nézzük meg, hogy ennek a rendszernek a másik oldala, tehát a légtér, mint a párát befogadó arrendszerről, mit érdemes elmondani, mit érdemes tudni a továbbiakhoz. Hát nyilván ez a pára felvevő arrendszer maga a légtér állapota is változó, és itt elsősorban meteorológiai paraméterekről kell beszélni, hiszen ezek a meteorológiai paraméterek, illetve ezek változása kihat a párolgás folyamatára. Próbáljunk egy kicsit együtt gondolkodni, és keresni olyan paramétereket, megnevezni olyan paramétereket, amelyek kihatással lesznek arra, hogy adott vízellátottság esetén, tehát a párát leadó arrendszer adott vízellátottsága esetén befolyásolják-e a párolgás sebességét, a párolgás mennyiségét a légköri tényezők. Milyen légköri tényezőkre gondolhatunk itt? Nagyon jó, tehát a nedvesség tartalma a levegőnek, így van, tehát a relatív nedvesség alakulása. Aztán, nagyon jó ez a kezdés, próbáljunk ehhez más meteorológiai paramétert kötni. Ugye a nedvesség tartalom, a telítettség az még valamitől függ, ugye különböző hőmérsékleteken különböző a telítettség, érték, tehát a léghőmérséklet. Tehát nedvességtartalom, léghőmérséklet. Még egy fontos dolgot kéne mondani. A szélsebesség. Úgy van. Tehát a szél hatása, a szélsebesség, mint a meteorológiai paraméterek között fontos tényező. Ennek is óriási jelentősége van, majd fogjuk látni. Tehát a párát felvevő arrendszer állapota az meghatározza a párolgásnak az alakulását, sebességét a párát felvevő arrendszer oldaláról. Szeretném természetesen azért azt is aláhúzni, hogy a párát leadó arrendszernek a vízellátottsága is változó. Tehát adott esetben, és erre majd fogunk konkrétumokat is megbeszélni, hiába nagy a pára felvevő képessége a légtérnek, mégis kicsi lesz a párolgás, kisebességű, kisértékű lesz a párolgás, mert a párát leadó arrendszer vízellátottsága valamilyen okból korlátozott. Tehát mindig a párát leadó arrendszer szempontjából vizsgálnunk kell a vízellátottságot. Na most ennek a tovább vitelére nézzük meg a következő ábrát. Egy kicsit előkészítvén a továbbiakat, egy kis áttekintés a párolgás alakulásáról a földrajzi szélesség függvényében. Mégpedig az északi és déli szélesség 60. foka a határ, amelyek között az évi párolgás összegének alakulását vizsgáljuk. Kérem szépen, itt két karakterisztika szerepel, az egyik a világtenger, tehát az óceán párolgásának az alakulása a földrajzi szélesség függvényében, a másik a szárazföldekről történő párolgás, tehát a klasszikus területi párolgás. Hát abból érdemes kiindulni, hogy amikor a felső ábrát, tehát a folyamatos vonalat nézzük, a szabad vízfelület, tehát az óceánok párolgása, akkor azt mondjuk, hogy itt a párát leadó arrendszer, tehát maga a víztest, amiről beszélünk, itt a vízellátottság korlátlan. Tehát nincs határ, nincsen korlátozó tényező, tehát annyi párolog el, amennyi elpárolog hat, amelyet magába tud fogadni, fel tud venni a párát felvevő arrendszer. Tehát korlátlan a vízellátottság. Ugyanezen módon vizsgálva ezt a kérdést a szárazföldek esetében, látjuk, hogy ott részben más irányú is a változás, azt majd mindjárt taglaljuk, de ami az első és szembetűnő, hogy lényegesen kisebb a párolgás a szárazföldek esetében, mint itt az óceánnál láttuk. Ebből azt a következtetést kell levonnunk, hogy a szárazföldek esetében a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet korlátozott, másképp fogalmazva, de ugyanezt mondva, a párát leadó arrendszer vízellátottsága korlátozott. És most egy kicsit nézzük meg akkor mind a két karakterisztika változását a földrajzi szélesség függvényében. Beszéljünk először az óceánról, tehát a szabad vízfelület párolgásáról. Azt látjuk, hogy a térítők közelében találkozunk a legmagasabb párolgással az év során. Az egyenlítő felé haladva mind a két féltekén, az egyenlítő felé haladva a párolgás mértéke csökken. Örülnék, hogyha magyarázatot kapnék arra valakitől, az eddigi ismereteink alapján, hogy ennek mi az oka. Miért nem az egyenlítőn tapasztaljuk a legnagyobb párolgást? Igen?
Hát a szélrendszernek között, a térítő környékén nem minden esik csapadék, míg az egyenlítőnél tudjuk, hogy minden nap. És nem csak a csapadék, hanem a befolyó vizek is.
Hát mondjuk lokálisan igen, de hogyha azért zonálisan a befolyó vizek kevésbé. Tehát nagyobb a csapadék mennyiség, úgy van, tehát ugye nagyon jó. Milyen irányú légmozgások jellemzők az egyenlítőkör, felfelé irányuló légmozgások, tehát nagy a felhőzöttség, sok a csapadék, nagy a telítettség, tehát magas a légnedvesség, tehát magas a hőmérséklet is, de együttesen mégis azt látjuk, hogy a térítőkhöz képest. Ugye a térítőknél nagyon helyesen utalt rá, hogy a szélrendszer, milyen szélrendszerre gondolunk itt a térítőknél? Passzát. És ugye a passzát szelek, a passzát iránya, lefelé irányuló légmozgás. Tudjuk a lefelé irányuló légmozgásról azt, hogy a lefelé mozgó levegő összetorlódik, felmelegszik. A felmelegedés miatt nő a telítési hiánya. Ugye? Tehát minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb mennyiségű vízgőzt tud magába fogadni. Tehát nő a telítési hiánya, kevés a csapadék, hiszen ez a passzát leszálló ág éppen ellentétes, tehát nem kedvez a csapadék képződésnek. Egész évben jellemző ez a légmozgás, ami szintén a párolgás segíti. Na most, ha ezeket mind összeadjuk, akkor nem véletlenül alakul úgy a kép, amit itt látunk, hogy a térítő környezetében éri el mindkét féltekén a szabad vízfelület párolgás az óceánon a maximumot. Ha most a térítők felől a pólusok felé haladunk, akkor fokozatosan a párolgás csökkenése tapasztalható. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a szárazföldek esetében, ugyan ezen földrajzi szélességek között. Azt már megállapítottuk, és ez a legfontosabb és első megállapítás, hogy a párolgás mindenhol kisebb, mint az óceánon tapasztalható volt, ugyanazon a szélességen. Tehát ebből azt szűrjük le, hogy korlátozó tényező van a párát befogadó alrendszer oldaláról, a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet korlátos. Nézzük meg a különbségeket a földrajzi szélesség függvényében. Itt az egyenlítő környékén tapasztaljuk a maximumot. Miért? Mert itt a legtöbb a csapadék. Tehát a párát leadó alrendszernek a vízutánpótlása, a vízellátottsága, ha úgy tetszik, a párolgás szempontjából itt a legkedvezőbb. Hol a legkedvezőtlenebb? A térítők környékén, ugye itt vannak a minimumok, tessék az ábrára nézni, hiszen itt a legkevesebb a csapadék, itt a legkevesebb a párát leadó alrendszerben a párolgás számára hozzáférhető vízkészlet, és természetesen hát itt is aztán azt tapasztaljuk, hogy a pólusok felé haladva a párolgás mértéke csökken, nem csak a csapadék alakulása miatt, hanem a hőmérséklet csökkenése miatt is, itt nagyon ezt külön ki kell hangsúlyozni. Tehát összefoglalva, a diának ezen a felső ábráján jelentős különbségeket látunk a szabad vízfelület párolgás és a területi párolgás alakulása között a földrajzi szélesség függvényében az elmondott okok következtében. Az ábrának ez a, vagy a diának ez az alsó ábrája, ezt gyorsan elintézzük, hiszen itt nincs másról szó, mint a szabad vízfelület párolgásnak és a területi párolgás arányát mutatja ez a karakterisztika, ugye ahol legközelebb vannak egymáshoz ezek az értékek, ott a legkisebb a hányados, ahol a legtávolabb vannak egymástól, tehát éppen a térítők környékén ott lesz az arány értéke a legmagasabb. Tehát ez egy ilyen típusú összehasonlítás, erről ennyit mondunk most. És nem véletlenül került ide ez az ábra, mert a továbbiakban úgy próbáljuk akkor a végigkövetni a párolgással kapcsolatos kérdéseket, hogy először beszélünk arról a párolgás típusról, ahol a párát leadó alrendszerben a vízellátottság korlátlan. Ez pedig a szabad vízfelület párolgása. Tehát akkor ezzel kezdjük a részletezést. Kérem szépen, a szabad vízfelület párolgásánál sokféle módszert és metódust alkalmazhatunk. Az első, amiről mi most beszélni fogunk, a szabad vízfelület párolgásának a számítása. Lesz szó mérésről is, de először beszéljünk a számításról. A számításban az első, amit megemlítünk, egy matematikai formula, az úgynevezett Dalton-típusú formula, amely a szabad vízfelület párolgását, tehát ezt az EVV-t adja meg, ezen összefüggés alapján, nézzük sorra akkor a paraméterek jelentését, ugye tulajdonképpen ez a D per PE a lényeg, a D a telítési hiányt jelenti a víztér feletti légtérben. Induljunk ki ebből, tehát nem egészen ebben a sorrendben megyünk, tehát D a telítési hiány a víztér feletti légtérben. Tehát azaz a, ugye egyenértékű fogalmazás, a párát felvevő rendszer telítési hiánya. És itt most már is megállunk egy picit, mert használtuk ezt a szót, hogy telítési hiány. Ki tudná megmagyarázni, mit jelent a telítési hiány fogalma? Segítek. Most ebben a teremben, ahol ülünk itt, a levegőnek van-e telítési hiánya? Van. Jó, akkor a jó válaszból lépjünk tovább. Mihez képest van hiány? Tehát valamihez képest beszélünk egy hiányról. Mihez képest? Nagyon jó. Tehát minden léghőmérséklethez tartozik egy telítési páranyomás. Ha ezt a páranyomás értékét a levegő vízgőztartalma eléri, akkor a relatív légnedvesség 100%. Tehát ennél több nedvességet a levegő azon a hőmérsékleten légnemű halmazállapotban nem tud magába fogadni. Na most, ami a jellemző és általános, hogy a levegő aktuális nedvességtartalma kisebb ennél a telítési értéknél, a kettő különbsége a telítési hiány. Minél nagyobb ez a különbség, tehát a aktuális nedvességtartalom és a telítési páranyomás közötti különbség, annál nagyobb a levegőnek a páraészsége, annál kedvezőbb feltételeket ad meg a párolgás számára. A következő, a vízfelszínre ható páranyomás, ugye a PE, ez az aktuális páranyomás, és szerepel egy C a képletünk elején, amely a páravezető képességtől és a víz hővezető képességétől függő állandót jelenti. Ezt a három paramétert rendezte be Dalton ebbe az összefüggésbe, és a szabad vízszünet párolgásának ez az alapsémája. Ezt az alap összefüggést később tovább fejlesztették, és szintén egy nagyon fontos ilyen kiinduló összefüggés az úgynevezett Meyer formula, Meyer típusú formula, amely tovább fejlesztése a Daltonnak. Itt a PL max, ugye az adott vízfelszín hőmérséklethez tartozó telítési páranyomás, a PE a tényleges páranyomás, az U a szélsebesség, és az AB pedig tapasztalati állandók. Tehát tulajdonképpen a Daltonnal egyezik ez, mert a PE max minusz PE az nem más, mint a telítési hiány, ugye vegyük észre a PE max minusz PE, ami új tényezőként jött be, ez a szélsebesség. Tehát ez az az alapséma, alap összefüggés, amellyel a szabad vízfelület párolgása meghatározható. Na most ez az A és B tapasztalati állandók az a látszólag mellékesen került oda, hát ez egyáltalán nem mellékes, mert ez egy alapösszefüggés, de ez nem azt jelenti, hogy ezt a Meyer formulát ebben a formájában mindenhol változtatás nélkül lehet alkalmazni. Miről van szó? Ugye szabad vízfelület és szabad vízfelület között különbség van. Tehát adott szabad vízfelület párolgásának számítására ezt a Meyer formulát úgymond adaptálni kell, hozzá kell igazítani, és az adaptáció lényege A és B értékének meghatározása. Miért, miben lehet különbség szabad vízfelületek között? Kérek megint egy kis közös gondolkodást. Tehát miért nem lehet ezt a formulát egy az egybe használni a Bajkál-tóra, használni a Balatonra, használni a Bodeni-tóra, használni a Michigan-tóra, és így tovább? Miért, miben lehet különbség? Hol lehet a különbség? Tessék most egy picit úgy gondolkodni mindig, hogy párát leadó arrendszer, párát felvevő arrendszer. Lehet-e különbség mondjuk akár a felsorolt állóvizek között a párát leadó arrendszer tekintetében? Hőmérsékletük, igaz, aztán... Egy fontos dolgot én nem mondtam, és most pótolom, és akkor ezzel segítek a válaszhoz. Ugye abból kell itt kiindulnunk, hogy a párolgáshoz két dologra van szükség. Az egyik a víz, erről már sokat beszéltünk. Amiről eddig nem beszéltünk, az az energia. Tehát vízre és energiára van szükség ahhoz, hogy a párolgás folyamata bekövetkezzen. Na most ugye a szabad vízfeletek esetében a víz megvan, azt mondtuk, hogy korlátlan a vízellátottság. Mi van az energiával? Hogyan alakul a párolgás számára fordítható energia? Hát kérem szépen, ez attól függ. Hát először is milyen energiáról beszélünk? Ugye a besugárzással energia érkezik a vízfelületre, azonban az energiának egy részét, a besugárzásnak egy részét a vízfelület elnyeli. Hogy mekkora részét nyeli el, ez sok mindentől függ. Erre tudunk-e valamit mondani, hogy mi befolyásolhatja azt, hogy mennyi, a besugárzásból mennyit nyel el a szabad vízfelület? A víznek milyen tulajdonsága? A víztestnek milyen tulajdonsága? Tehát, hogy hogyan hasznosul az az energia, milyen az energia mérleg. Hát gondoljunk a víz színére, a víz átlátszóságára. Ugye teljesen más viszonyok alakulnak ki egy nagyon jó vízminőségű oligotróf víztestben, tetszenek emlékezni erre a szóra a vízföldrajzból, és teljesen más egy hipertróf vagy eutróf, egy elszíneződött, rossz átlátszóságú víztestben. Tehát az energia hasznosítása nagy mértékben kihat a párolgás alakulására. Tehát ahhoz, hogy adaptálni tudjuk a Meyer formulát adott víztest, adott állóvíz párolgásának számítására, szükség van sugárzásmérésekre, sugárzás egyenleg, sugárzás háztartási mérések elvégzésére, annak érdekében, hogy valóban ez a formula adott, választott víztestre alkalmazható legyen, oda adaptálható legyen. Mi minden kell ahhoz tehát, hogy számítással tudjuk meghatározni a szabad vízfelület párolgását? Megbízható minőségű és megbízható mennyiségű meteorológiai adatok. Szeretnék visszautalni a múlt óra végén megbeszélt területi átlag kérdésre, amikor a csapadékról beszéltünk, és beszélgettünk a csapadék területi átlagáról. Hát a párolgás esetében is, amikor a Meyer formulánál, vagy a Meyerből adaptált formulához gyűjtjük a meteorológiai adatokat, akkor ugye általában egy víztest mellett nem egy állomás adataiból számolunk, hanem lehetőség szerint legalább 2-3 állomásból, aminek köze van a vízfelülethez, és azok területi átlagát használjuk fel bemenő adatként ehhez a formulához. Tehát itt megint a területi átlag ilyen értelemben előjön. Lépjünk tovább, és a következő gondolat folytatván a párolgás meghatározását, de most már nem számítással, hanem valami más módon, és ezeket hívjuk párolgásmérő kádaknak. Nem tudom, hogy esetleg valamely tanulmányi kiránduláson, akár meteorológia, ilyet láttak-e. Már meteorológiája, még nem. No, akkor egy picit részletesebben mondom. Tehát ezek a párolgásmérő kádak fémből készült, az ábrán látható méretű, kör alakú edények tulajdonképpen. Itt az ábrán három típusát különböztetjük meg. Ugye a típusa az függ részben a felülettől, tehát a vízfelület nagyságától, illetve a kádnak az elhelyezésétől. Nézzük meg, hogy milyen különbségek vannak. Hát az első, az úgynevezett U-típusú kád, ez egy magyar szabvány tulajdonképpen, Umbel Károly volt az, akinek a nevéhez fűződik, és innen van az U betű. Ez egy földbe süllyesztett kád. Látjuk, hogy körülbelül fél méter a magassága, és a nagy része a földben van. mindössze néhány centiméter, 8-10 centiméter, ami a föld felszín fölött van. A felülete 3 négyzetméter. Ez az egyik elhelyezési mód. A másik gyakori eset, ami nálunk van, ez az amerikai szabvány, az úgynevezett A-típusú párolgásmérőkád. Ezt egy 15 cm-es farácson helyezik el, tehát ez nem földbe süllyesztett, ez a földfelszín fölött van, a farács miatt ugye teljesen körbeöleli a légtér, és a felülete is kisebb, 1,18 négyzetméter. A harmadik, amit ezen az ábrán látunk, ma már eléggé kikopott a gyakorlatból, ez a GGI 3000-es kád, ez egy régebbi szovjet minta, ez megint egy földbe süllyesztett kád, amelynek a teljes magassága mintegy 60 cm, és a felülete ennek a legkisebb, mindössze 3/10 négyzetméter. Mondom, ezt ma már azt hiszem talán sehol nem használják itthon. Korábban ennek a GG-nek különböző méretei voltak. No, nézzük meg, hogy akkor itt hogy mérjük a párolgást, és mit tudunk ezzel a méréssel kezdeni. A párolgás mérésére különböző megoldások vannak. Most nem tudom, hogy itt én ezt fölraktam-e, ha nem, akkor nem megyünk ebbe bele. Nem, jó. A lényeg a következő. Az elpárolgott víz mennyiségét különböző módszerekkel, 10 mm pontossággal tudjuk mérni. Ez a lényeg most, hogy most milyen eszköz, hadd ne térjek ki rá. Tehát 10 mm pontossággal tudjuk mérni a párolgásmérő állomáson, ahol mindenféleképpen egyidejűleg a csapadékot is mérni kell, hiszen csapadék tevékenység esetén a lehullott csapadék mennyiségét le kell vonni ahhoz, hogy a tiszta párolgást megkapjuk, tehát hogy korrigálni tudjuk a párolgás mérési adatainkat. Tehát csak abban az esetben hiteles az adat, hogyha párhuzamosan csapadékmérés is van, és a lehullott csapadék mennyiséggel korrigáljuk az adatokat. Hogy kell elhelyezni ezeket a párolgásmérő kádakat? Tehát ugyanúgy, mint a csapadéknál, létezik reprezentativitási követelmény. Mindenféle árnyékuló hatástól mentesnek kell lenni ennek a párolgásmérőkádnak. Tehát nyilván nem az erdő közepére tesszük, nem épület mellé, hanem minden árnyékuló hatáson kívüli nyílt területre, vízszintesen elhelyezve. Nagyon fontos, hogy a víznek tisztának kell lenni. Tehát ugye bizony néha előfordul, hogy a vizet nem cserélik, hát nyilván utánpótolják a párolgás révén, de cserélni is kell a vizet, hiszen bealgásodik a nyári időszakban, és a bealgásodás pontosan azt a hatást hozza, amiről az előbb szó volt, hogy megváltozik a víznek az átlátszósága, megváltozik a színe, és ennek következtében az energiaháztartása is módosul, ami kihat a párolgásra, tehát egy fals helyzet alakul ki. Tehát biztosítani kell, fenn kell tartani a víz tisztaságát vízcserével, illetve időnként ilyen részgálicos anyagot tesznek a vízbe, ami szintén akadályozza, hogy bezöldüljön, bealgásodjon. Ez az egyik. A másik, hogy rendszeresen utána kell tölteni úgy, hogy ez a vízszint ingadozása kádban 4-5 cm-nél ne legyen nagyobb. Mert ha túlságosan hagyják lecsökkenni a vízszintet, akkor túlmelegszik, megint egy fals adat jön ki. Tehát részben a kádban lévő vízszint tartás, ez a megjegyzendő, a másik fontos megjegyzendő a víz tisztaságának, átlátszóságának biztosítás. Ezek nagyon fontos dolgok. Ahhoz, hogy a mért adat az hiteles legyen a valóságban lezajló folyamatokat tükrözze. Most következik az a kérdés, amikor arról kell beszélnünk, hogy a párolgás mérő kádban megfigyelt, mért párolgás összevethető-e a szabad vészfelület párolgására. Példát mondok, mondjuk Siófokon mindenki járt, Siófokon a meteorológiai obszervatórium kertjében is korábban volt párolgásmérés, A-típusú kádban, tehát farácson elhelyezett kádban. A kérdésem most az, és egy kis közös gondolkodásra is ezt felvetném, hogy az A-típusú kádban mért párolgás és a Balaton párolgása vajon megegyezik-e, vagy valami eltérés van? Kinek erre mi a típje? Tehát a nagy szabad vízfelület, a 600 négyzetkilométeres, most nem mennyiségre gondolok természetesen, hanem csak vízoszlopra, tehát az A-típusú kádban mért párolgás és a Balaton párolgása között van-e különbség, vagy ugyanaz a párolgás van?
A szél viszonylag más.
Jó helyen van, így van. Ez is igaz, igen. Aztán van-e még tipp, javaslat, hogy... No, jó helyen járnak, nagyon jó volt a szél felvetés. Kérem szépen, hát természetesen abból kell kiindulni, hogy nem azonos a kettő párolgása, nagyon könnyű helyzetben lennénk. Miért? Itt egy új fogalmat vezetünk be, az oázis hatás fogalmát. Az oázis hatás azt jelenti, hogy a párolgásmérő kát fölött, ugye a párolgás révén csökken a levegő telítési hiánya. Azonban a légmozgás, és itt ugye a szél, tehát legyünk egy kicsit tudományosak, ugye az advektív légmozgások következnek. Mi az, hogy advektív? A felszínnel párhuzamos irányú légmozgás. Ennek következtében gyakrabban cserélődik a levegő ki a párolgásmérő kát fölött, vagyis gyakrabban kerül nagyobb telítési hiányú levegő a párolgásmérő kát fölé. Ebből következően a párolgásmérő kádból történő párolgás sebessége és ebből adódóan mennyisége magasabb, mint a természetes szabad vízfelület párolgása. Ezt a jelenséget hívjuk oázis hatásnak. Ugyanez érvényes, csak kisebb mértékben az U-típusú kádra, tehát a földbe süllyesztett kádra, ott ez kisebb ez az oázis hatás, hiszen ott nem öreli körül a levegő, kisebb közelebb áll a természetes vízfelülethez. Azt mondhatjuk, hogy az U-típusú kádban észlelt párolgást jó közelítéssel elfogadhatjuk néhány 10 hektáros határig szabad vízfelület párolgásának. Tehát nem egy Balaton vagy egy Velencei tó, néhány 10 hektáros, esetleg egy négyzetkilométerig, tehát 100 hektárig szabad vízfelület párolgásának. Tehát az oázis hatás következtében eltérés van a szabad vízfelület párolgása és a kátpárolgás között. A továbbiakban a feladatunk az, hogy próbáljunk meg összefüggést keresni a kátpárolgás és a szabad vízfelület párolgás között. Tehát most itt tartunk. Szabad vízfelület párolgás és a kátpárolgás. Valami összefüggésnek nyilván kell lenni, ezt a két paramétert összekötő arányossági tényező az alfa, itt vagyunk, és ezt az alfát hívjuk kád-tó együtthatónak. Tehát még egyszer, az alfa egy olyan arányossági tényező, amely összeköti a szabad vízfelület párolgás értékét és a kátpárolgás értékét. Na most nézzük meg, hogy mekkora ez az alfa értéke, és azon belül is mondjuk egy nedves éghajlaton és egy száraz éghajlaton. Azt látjuk ugye a számokat, hogy nedves éghajlaton 0,8-0,9, száraz éghajlaton 0,5-0,6, vagyis minél aridabb az éghajlat, tehát minél szárazabb, annál kisebb ez az arányossági tényező, magyarul annál, számértékileg annál nagyobb a különbség a kátpárolgás és a szabad vízfelület párolgása között. Ugye annál erőteljesebben érvényesül az oázis hatás, az előbb megbeszélt oázis hatás, mint ha ez nedves éghajlaton lenne, annál többet párologtat a párologásmérőkát száraz éghajlaton, tehát ugye kisebb arányossági tényezővel tudom közelíteni a szabad vízfelület párolgásához. A nedves, hűvösebb éghajlat esetében, tehát az alsó sor az ábrán, ott pedig, bocsánat, a felső sor elnézést 0,8-0,9, tehát itt az oázis hatás kisebb mértékben érvényesül. Azt mondtuk, hogy a különösen a kisméretű állóvizeknél, néhány tíz hektáros állóvizek esetében az U-típusú kád jobban közelíti, jobban reprezentálja a valódi szabad vízfelület párolgását. Hát ezt látjuk a kátó együtthatókból is, hogy átlagosan itt a kátó együttható 0,8-0,95, sőt szélsőséges esetben egy körüli érték is lehet. Felvetődhet az a kérdés, mielőtt tovább lépnénk, hogy akkor most melyik módszert használjuk szabad vészfelett párolgásának megállapítására. Hát azt kell mondani, és éppen ez alapján, a kátó együttható alapján, hogy mind a két módszert kell használni, hiszen számítással is meghatározható, megbeszéltük, hogyan a szabad vészfelület párolgása. Párhuzamosan működtetjük a párolgásmérő kádat. A párolgásmérő kád, ha megvan a kátó együttható, tehát párhuzamosan van adatsorunk időben visszamenőleg, és ez alapján mondható meg a kátó együttható adott helyen. Ha ez megvan, akkor ezután a kádpárolgás értéke egy kontrollt jelent, egy biztonsági kontrollt jelent a számított szabad vízfelület párolgáshoz. Mondok egy példát, egy kicsit ezt közelebb hozva. 80-as évek második felében a Balatonnal kapcsolatos vízháztartási számításokban a párolgást illetően hát elég komoly bajok mutatkoztak. Az az összefüggés, az az adaptált formula, amit használtak, az csődöt mondott. Nagyon rövid idő alatt, néhány év alatt. Tehát nagyon nem volt összhangban a kádpárolgás adatokkal. Tehát azt kellett megállapítani, hogy a vízháztartási számításoknál, amikor a párolgás számítására kerül sor, az addig használt formula valamiért alkalmatlanná vált. Kidolgozásra került egy új formula. Nem is ez a lényeg most, hanem hogy miért, mi történt, mi az, ami kisiklatta a módszert. Hát nagyon sok minden történhetett. Erre nem készültek végül is aztán mélységbe tekintő kutatások, de az valószínű, hogy a vízminőség változása, akkor elég komoly vízminőség romlások voltak. A vízminőség változásával, a víz színének, a vízminőség kedvezőtlen változásával együtt, a víz színének, a víz átlátszóságának változásával megváltozott a víztestnek az energiahasznosítása, a sugárzás egyenlege. És ez, amiről az elején beszéltünk, egészen biztos kihatott a párolgásnak az alakulására. Hogy ennek milyen mértéke volt, ezt nem ismerjük, nem voltak, mondom, részleteket feltáró kutatások, de minden esetre Nagyon jó, hogy voltak ilyen kádpárolgás adatok, mert rettenetes eltéréseket mutattak attól a számított értéktől, amit a úgymond csődöt mondott összefüggéssel határoztak meg. És akkor most nézzük egy kicsit hasonlóan a csapadékhoz, hogy országos áttekintésben, országos területi áttekintésben mekkora ez az összeg, ez a párolgás mérték. Kérem szépen, itt az A-típusú kád párolgás mérési idényre vonatkozó átlagos évi összegeit mutatom be. A párolgás mérési idény az a naptári éven belül 7 hónap, április 1-től október 31-ig tartó időszak, tehát 7 hónap. Itt szerepelnek ezek az összegek. Látható, hogy a legmagasabb értékek az A-típusú kád esetében az Alföldnek a, ugye itt a sok évi átlagot nézzük, tehát gyakorlatilag az Alföld középső és déli részén, sőt a Dunántúlra is átnyúlik ez a 750 mm-t meghaladó érték, Dunántúl keleti része, illetve északkeleti része, ettől minden irányba távolodva ez csökken, és ugye a nyugati határszélen, illetve északkeleten csak 650, a középhegységek területén, azoknak is a legmagasabb régióiban 600 mm alatti, tehát A-típusú kád párolgásáról van szó. Nem szabad vízfelület, szabad vízfelület, csak nem tényleges szabad vízfelület. Tehát itt ezt a karakterisztikát, illetve ezt a területi eloszlást látjuk. Nézzük meg egy kicsit most táblázatba foglalva ezeket az adatokat, a kádpárolgási mérés eredményeket néhány állomásra, mégpedig A-típusúra és U-típusúra, hagyjuk most a GG-t itt ki, azt látjuk, hogy szinte bármely állomást tekintjük, az A-típusú kádból történő párolgás a nagyobb. Megbeszéltük, hogy miért. Ezt nagyon szépen alátámasztják ezek az esetek. Ezek az értékek is itt mind a 7 havi összeget jelentik, tehát az április-október időszakot jelentik. A továbbiakban pedig arról kapunk némi tájékoztatást és képet, hogy a párolgásnak, a kádpárolgásnak az éven belüli összege, az hogyan alakul. Ugye itt a 7 hónapon kívül szerepelnek a maradék 5 hónap, tehát a november, december, illetve január és március közötti időszak. Itt megelőlegezem, hogy itt a potenciális párolgás, tehát a lehetséges párolgás, amire később térünk ki, elnézést, de itt ezt csak így tudom egyelőre mondani, hogy ott ezekben a hónapokban azok szerepelnek. A lényeg számunkra az, és a megjegyzendő, hogy a kádpárolgás éven belüli eloszlását, ha megfigyeljük, akkor nagyon jelentős szezonális különbségek vannak. Ugye a csapadéknál is beszéltünk, a csapadék mennyiségének évi menetéről, az éven belüli különbségekről, a csapadék járásáról. Mert a párolgásnál is még jellegzetesebben ez megvan, hogyha itt ugye megint meteorológiai félévek szerepelnek, tehát októbertől márciusig a téli félév, áprilistól szeptemberig pedig a nyári félév. Azt látjuk az adatokból, hogy a nyári félévre esik a vízfelület párolgásának 85-90%-a. Tehát ez a meghatározó az évi összegen belül. A maradék 10-15%-nyi arány esik a téli fél évre. Tehát sokkal nagyobb szezonális különbség van, mint amit a csapadéknál megállapítottunk. Ugye a párolgás az egy összetettebb folyamat, több tényező befolyásolja, és ennek eredményeképpen ezek a szezonális különbségek lényegesen nagyobbak, mint még egyszer, amit a csapadéknál megállapítottunk, tehát nagyobb a változékonyság. Folytatjuk a területi áttekintést, de most az útípusú kádról beszélünk, ugye, ahol azt mondtuk, hogy a párolgás értékek eltérnek, na most itt ezt azért furcsa egy picit az ábra, hogy magasabb értékek vannak, mert itt a teljes évre vonatkoznak az adatok, tehát nem csak a párolgás mérési idényre, hanem az egész évre. Még egyszer mondom, hogy a párolgás mérési időszakon kívüli hónapok, tehát november, december, illetve január, február, március, ott a potenciális párolgás értékei szerepelnek, magyarul a lehetséges párolgás, ezt később fogjuk megbeszélni, hogy mit jelent. Na nézzük akkor, hogy alakul ez, és felhívom a figyelmet, hogy ez nagyon jól mutatja ez az ábra a kisebb szabad vízfelületeknek a párolgás. Hát mit tapasztalunk? Azt tapasztaljuk, hogy az Alföld túlnyomó részén a szabad vízfelület párolgás évi összege átlagosan meghaladja 800 mm-t, sőt, az Alföldnek a legszárazabb, legmelegebb részein, tehát a középső és délkeleti területeken eléri a 850 mm per évet. Ha ettől haladunk, akár északi, akár nyugati irányba ettől a területtől, a szabad vízfelület párolgása csökken, a nyugati határszélen már 600 mm-t sem ér el, és ugyancsak 5-600 mm közöttiek ezek az értékek a középhegységeink legmagasabb régióiban, tehát a 7-800 méteres magasság feletti régiókban. Ez egy nagyon jól használható segédlet egyébként akkor, amikor kis méretű, tehát legfeljebb néhány 10 hektár kiterjedésű szabad vízfelület átlagos párolgásáról beszélünk. Igen. Kérem szépen, összefogva egy kicsit az elhangzottakat, tehát a szabad vízfelület esetében minden alkalommal és minden esetben szem előtt kell tartanunk, hogy a párát leadó alrendszer vízellátottsága korlátlan. Azt is látjuk, hogy az ország túlnyomó részén ez a párolgás mennyiség, egy kicsit haladunk a vízmérleg felé, ez a párolgás mennyiség meghaladja az évi átlagos csapadékösszeget, tehát szabad vízfelület és csapadékot összehasonlítva. Ez alól kivétel a középhegységeink legmagasabb régió, tehát 7-800 méter fölötti régió, illetve a Nyugat-Dunántúl területe. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincsen kérdés, akkor ma itt hagyjuk abba, és akkor a jövő pénteken, ugye még nem lesz szünet jövő pénteken, hanem azt követően majd. Jó, jövő pénteken találkozunk.
Elhangzott hidrológia, Varga György előadása.